Katona Csaba történésszel, szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
No, vigadjunk vala!
Igen, szülinapja van a vigadónak, nem kevés évet élt meg, ez a jeles pontja a fővárosnak, 160 éve nyitotta meg kapuit.
Így van, két jeles esemény, ami egy-egy dátumhoz köthető, mi ebből a másodikat választottuk, ugye 1865. január 15-én avatták föl, de nem erre hivatkozva beszélünk róla, hanem arra hivatkozva, hogy 1865. február 20-án vette hivatalosan birtokába Pest városa a Vigadót, és ez alkalmat ad nekünk arról, hogy kicsit beszélgessünk erről a nagyszerű, és mondjuk úgy, hogy ikonikussá vált épületről, aminek persze van elődje is, és az elődjéről is szót fogunk ejteni. Ugye kezdjük mindjárt azzal, hogy valamikor itt a Pestet védő rondella állt, a Pestet északról védő rondella, ezt aztán a városfejlesztés keretében 1789-ben elbontották, ne felejtsük el, hogy a 18-19. Század nem ismeri a műemlékvédelem fogalmát, tehát kímélet nélkül bontottak.
Hát meg szűk volt, tehát hogy a Pest, tehát régen várfal vette körül, és ennek az egyik bástyája volt ott.
Igen, tehát ez egy funkcionalista épület volt addig, amíg a hadászatban és a harcászatban szerepet játszott a várfal meg a bástya. Ez a 18. században már nem így van, ellen megátolta a város terjeszkedését.
De ilyen közel a Dunához egyébként? Ez, vagy
igen,
akkor még a...
igen, ugye egyik oldalról ugye a Duna védte a várost, a többi oldalról viszont nem. Uh-huh. Azért azt ne felejtsük el, hogy a vigadó épülete egy fokkal beljebb van, mint a mostani rakpart. Tehát közel van a Dunához, de a klasszikus pesti házsor az a vigadó magasságában húzódott a pesti oldalon, nem pedig ott lejjebb, ahol ma van. Ugye a vigadó, ott van az a tér, és az nem véletlenül van ott. Ott akkor nem álltak házak. Viszont az a helyzet, hogy azzal, hogy lebontották a rondellát, ezt a telket valamilyen módon hasznosítani kellett volna, hát végsősorban ez meg is történt. Itt most rengeteg zseniális névvel fogunk találkozni. 1829-ben Pollák Mihály, aki ugye a Nemzeti Múzeumot is tervezte, kapja meg a feladatot, hogy csinálni egy koncert és tánctermet. Ez lesz a Redoute, franciául hívják így. Ugye 1832-ben készül el, és aztán itt a rövid időszak alatt, ameddig ez áll, hiszen 1849-ben semmisé válik, illetve romossá válik, majd erre rátérünk, hogy miért. Ez alatt az idő alatt nagyon sok komoly dolognak ad otthont. 1839-ben Liszt Ferenc itt lép föl, 1848-ban itt ülésezik például a Magyar Országgyűlés, de itt kerül sor különféle iparegyleti kiállításokra is. Ez csupa-csupa olyan dolog, vagy például itt van Johann Strauss, vagy itt van Erkel Ferenc.
Mert hogy Csaba, bocsánat, hogy közben biztos nem fognak szeretni a hallgatók, csak én ezt, tehát hogy ilyen a polgárosodó Magyarországon felmerült egy igény egy ilyetén intézménynek a felépítésére? Mert igen, ezt így nagyon hamar elintéztük, hogy akkor tervezzen egy ilyet, de mi miatt került el?
Kellett a közösségi tér, tehát ne felejtsük el azt, hogy a reformkor éveiben vagyunk, amikor az embereknek a legnagyobb hírforrása, illetve a legnagyobb élménye a másik emberrel való beszélgetés, kapcsolattartás. Tehát mai szemmel nézve, de persze ezt az elődénk nem tudhatták, egy végtelenül ingerszegény környezetben vannak, hogy a friss híreket hogyan tudják meg, úgyhogy beszélnek a másik emberrel, vagy elolvassák az újságot, de ilyen internet, meg ilyesmi, ez nyilván nyomóba se létezik. Következésképpen, amikor valaki elmegy egy ilyen helyre, ami egy bálterem, vagy étterem, vagy vendéglő, vagy kávéház, az elsődlegesen közösségi társadalmi térként funkcionál, és csak másodlagosan az étkezés meg az italozásnak a helyszíne, hiszen a találkozás a legnagyobb élmény, ami egy emberrel történhet. Gondoljunk bele, hogyha este hazamegy a kis lakásába, és mondjuk egyedül élő fiatal emberről van szó, a fűtetlen, világítatlan lakásába, ezekről neki kell gondoskodni, ha még meg akar maradni, már semmi nem vár rá. Tehát nagyon nagy igény volt valóban a polgárosodó Pesten egy ilyen társadalmi találkozásoknak lehetővé tevő közösségi térre, ahol aztán megjelenhetnek a művészetek és minden egyéb. Itt nem véletlenül említettem ugye a koncerttermet, tehát ugye Erkelt, Lisztet, Strauss-t, de egy percig se feledkezzünk el arról, hogy nem véletlenül mondtam, hogy a országos iparmű kiállítások is itt veszik a kezdetüket. Tehát egy multifunkcionális épületről beszélünk, ugye 1842-ben volt az első. A harmadik, az már jóval később, az már 1846-ban, az már a majdnem kész Nemzeti Múzeumban lesz, de eleinte a Redoute adott otthont ennek is. És hát, ha már említettem a képviselőházat, 1848. július 5-én ugye ülésezik az országgyülés itt, Kossuth-tal, Deák Ferenccel, Széchenyi Istvánnal, és van is egy olyan legenda, hogy igazából ez okozta a végzetét a Redoute-nak, majd erre rátérünk, hogy így van-e. Egy egész pécél esetet említenék meg, farsangi bálóknak is helyet adott a Redoute. Ugye most vagyunk a farsang hajrájában, ugye a nagybőjt előtti időszakban, tehát még előttünk van húsvagyókedés, hambazószerda, és volt egy Karl Emmerling nevű bérlő, és 1936-ban volt egy elég jeles bál itt, amit úgy tartottak meg, hogy Carlem Merling Párizsból rendelt jelmezeket, hogy majd ott szépen felöltöznek a résztvevők. De valamilyen oknál fogva, mert ugye tudjuk, hogy a hülyeség az rendkívül gyorsan terjedt, híre ment annak, hogy jön a világ
vége. Már akkor is?
Már akkor is, igen, tehát a fénysebességet már akkor is elérte. És ebből következett az, hogy valamilyen oknál fogva eljutott a párizsi jelmezgyártóhoz a hír, hogy jön a világ vége, úgy ítéltem, hogy jön a világ vége, nem gyártja le a jelmezeket. Emmerlin meg ott aggódott, hogy mi lesz jelmezek nélkül, nem kapta meg a jelmezeket, próbálta jelezni, mi van, ha mégsem lesz világvége, érdemi választ nem kapott, az egésznek az lett a vége, közölte a jelenlevő hölgyekkel is urakkal, igazából bálozni lehet jelmez nélkül, és ennek is sikerült a farsangi bál, mert hiszen sokkal kényelmesebb ruhába tudtak bálozni, mintha jelmezeket öltenek magukra. Hát sok funkciójú épület volt a Redut. Ugye a végzetét az okozta, hogy 1849. májusában, amikor május 5 és 21 között Görgei Artúr honvédseregei osztromolják a budai várat, akkor Heinrich Henci, osztrák tábornok, a budai vár parancsnoka szétöveti az épületet. Na most erről van az a legenda, hogy célzott lövésekkel kapta szét a Redútot, és azt akarta megtorolni, hogy itt volt 1848-ban, ugye júliusában a országgyűlés. Ezeket nyugodtan felejtsük el, ezeket a legendákat, tehát egész egyszerűen, amikor valaki Pestet löveti, akkor az nem egy konkrét épületet céloz meg 1849-ben. Henci bizonyal nem akarta szétkapni a pesti német színházat, de sikerült. Tehát olyan csak a tenkes kapitányában van, hogy kilőve a labanc kezéből a fáklyát.
Igen.
150 évvel később sem lehetett ilyet csinálni, azt csembe teszem hozzá, hogy Görgei és Henci között volt egy gentleman agreement, mely szerint Pestről nem támadják Budavárát, de ezt nem feltétlenül tartottuk be, Henci először figyelmeztetett, hogyha ez nem marad abba, lőni fogja Pestet, nem maradt abba, lőtte. Félreértés ne essék, ettől még nem dicséretes a tette, csak hogyha a történelmi korrekség jegyében közelítjük meg Henci cselekedetét, ezt tegyük azért hozzá, és ne azzal intézzük el, hogy felébredt a gonosz osztrák, és azt mondta, hogy jól szétövünk Pestet.
Hogyha már ide bezártatok ebbe a várba, mielőtt elesik az erőt, akkor annyit pusztítok, amennyit csak lehet. Valami ilyesmi sejlik fel, de hát ugye igen, hadviselésben és szerelemben mindent lehet, tartja a mondás, és ez is erre tökéletesen igaz, mert Lám Görgei a szavát adta, nem tartotta be, ezért aztán Henci odaütött, és akkor mégiscsak hát ő a patás ördög ebbe a történetben, nem az, aki kiváltott ezt a válaszcsapást.
Abszolút mértékig. Henci egyébként bátor katonaként harcolt, ezt fogadjuk el. Más kérdéssel azért az ő életútjában is vannak foltok, erre majd egyszer rátérhetünk. Ami egyébként megúszta a Redútotnek a széttövését, az az volt, hogy az egyik csillár az valahogy épségben maradt, ez a Terézvárosi Szent Teréz plébánia templomban van ma, tehát van egy ilyen emléke. Na de ezen a ponton jött el a gondolat, hogy mi legyen ez a romhalmazzal, ami ott ugye létrejött. És így aztán 1853-ban már felmerült az a gondolat, hogy hát valamit kezdeni kellene ezzel a rommal. Az 1853-as kezdeményezés az nem vezetett sehova, tehát igazából nem sikerült előrelépni, azt követően ugye, hogy megszületett az ötlet, de 1859-60-tól azonban már elindult a Redút helyén a Vigadó felépítése. Ez egy nagyon érdekes történet, hogy ki mindenki vett ebben részt. Tehát ha megnézzük, hogy hányan dolgozott, Hild József lett volna 1853-ban, aki neki áll, de végül is nem Hild kapta ezt a feladatot, hanem ugye, mint az viszonylag közismert, nem is Pollák Mihály, hanem Feszül Frigyes, tehát ő építette föl a Vigadót. De azért néhány másik zseninek a nevét érdemes megemlíteni. Itt ugye Pollákot az elődépület kapcsán mondtuk, de hát például ilyen nagyszerű emberek járultak hozzá a freskó készítésével a Vigadó épületének nagyszerűségéhez, mint Tám Mór vagy Locz Károly. Szobrokat is készítettek rajta, itt Alexi Károly nevét kell kiemelni. És az a furcsa, hogy amikor átadják a Vigadót, akkori nevén Vigarda, ezt a Vigarda nevet körbe rögtön mindenki már akkor is, ezt aztán elengedték, hogy így hívják. Amikor átadták, ez nem aratott osztatlan sikert. Tehát rengetegen bírálták, hogy ez bizony nem szép, nem egységes, nem néz ki jól. Tehát elég sok kritika érte. Ugye a vasárnapi újság a következőt írta erről. Noha a Vigadó külső alakja és belső felosztása a legkülönbözőbb hibáztatások, kifogások és megrovások tárgya, valljuk be őszintén azon igazán nagyszerű benyomás, mint a fényesen világított óriási arányok a megdöbbentő szemlére gyakorolnak. Nincs fejedelem, legyen az még oly hatalmas, kinek szégyenére vállának-e termet. De nem sorolom tovább, végülis egy vita övezte az átadás követően, mint szinte minden kortárs épületet, de aztán Pest, később Budapest megbékélt a Vigadó épületével, és azt gondolom, hogy ma már egységesek vagyunk abban, hogy büszkék vagyunk rá. rá. És hát mi történt ezek után a Brigadóban? Fantasztikus embereknek adott helyet ismét. Liszt Ferenc visszatért, de koncertezett itt Johannes Brahms, Claude Debussy, Richard Wagner, itt Erkel Ferenc, és néhány olyan ember, aki elüttatta az első koncertjét fiatal tehetségként, Dohnányi Ernő, Bartó Béla vagy Fischer Anni. Sőt, a háború előtti utolsó komoly vendégművész az egy karmester volt, Herbert von Karajan, aki 1989-ben halt meg, de 1944-ben fiatal emberként még itt volt. Aztán helyet adott Ferenc József 1865-ös látogatásakor a pesti polgári választmánynak. Székely Bertol alá is festette ezt a történetet, 1873-ban itt született meg Budapest, hiszen itt közgyűltek, amikor arról döntött, hogy egyesítik a fővárost, és akkor egy egészen meglepőnek ható dolog, 1898-ban Fridtjof Nansen tartott itt előadást az északi sarki felfedező útjáról, 1909-ben pedig kiállították Blériot repülőjét, amivel átrepült a Lamans csatornát. Tehát egy történelmi események, történelmi személyek egész sora kötődik a Vigadóhoz, ami a második világháborúban sajnálatos módon súlyosan megsérült, és fölmerült az a lehetőség, hogy lebontsák, de szerencsére nem ez történt, hanem 1954-ben felvették a műemlékjegyzékbe, és az újjáépítés mellett döntöttek. Hát az igazi felújítására 1980-ban nagyon későn kerül sor, viszont szerintem azóta el lehet mondani, hogy a Vigadó az teljes mértékig egy nagyon fontos eleme a budapesti, tágban van a fővárosi, az országos kulturális életnek is. Legyünk rá büszkék, szerintem érdemes ügyet sikerül letenni az asztalra.
Abszolút így van ez. Oké, hát köszönjük szépen ezt a kis
nagyon szépen köszönöm, és hogyha egy kötelességem van még, hogyha valaki március 11-én eljönne a Puk étterembe, akkor a Baszk Éterex történetéről fog hallani tőlem.
Baszk?
Mindez pedig az örömfőzés szervezésében. Igen, Baszk. Baszk Éterex.
Nagyon klassz, ez nagyon izgalmasan hangzik.
Szeretettel várunk mindenkit. A örömfőzés.hu oldalon érdemes keresni a részleteket.
Nagyon szépen köszönjük, Csaba! Szép napot, jó munkát!
Szervusz, szervusz! Katona Csaba történésszel beszélgettünk a 160 éve megnyitott pesti Vigadóról.